Adni majd a szót, tehát egy kérdés legyen szíves.
Tökéletesen azt mondja, az első pont az infláció elkészítése, kettő, a pénz, megfelelő pénzellátás a gazdaság számára, és azt jelenti, hogy az le kell küzdeni az infláció körülbelül 0% vagy 1% felé, meg kell erősíteni a nemzeti pénz vagy csak forintot, és megfelelő fizetéseket kell, és föl kell zárkóztatni a béreket. Helyett mi van, össze-vissza csináljuk az adókat. Most hallom az új ízlik gazdasági program, hogy leesik a fejlődés 1,5%-a, és fölpörgetik az inflációt. Kérdem, hogy a borvédik meg az ország, nem sokára megint vissza fog jönni az ára. Ezt tettünk jön.
Igen. Bocsánat.
Vagy egyenként válaszol?
Ahogy mondom.
Jó, lehet egyenként. Legyen akkor egyenként. Inkább így. Jó. Egytől egyben. Egyből.
Nagyon jó az észrevétel, köszönöm szépen. Ebből is látszik, hogy nem a híreket fogyasztja, hanem amit a hírekről írnak. Ne higgye el ezt. Nincs ilyen. Az, hogy a gazdasági növekedés az csökken az előzeteshez képest, az még egy nagyon jó hír, hogy nem mínuszban vagyunk. Ahhoz képest, hogy más...
Nem, mert azt tudtad szerint csinálni.
Nem,
sajnos.
Most ő beszél.
Természetesen, de higgye el nekem. A normál... A normál...
Uram, utána megadom újra a szót. Hogy mondja végig a képviselő úr, és utána újra kérdezhet majd.
Na, de akkor szeretnék válaszolni. De. Nagyon értelmes kérdés. Hogy válaszoljak?
Hogy válaszoljak? Önt is végighallgattuk, a képviselő is hogy mondja végig.
Na.
Most fejezzük
be, lassan a parlamentben érzem magam. Na, hölgyek, azért maradjunk abban, hölgyek, urak, maradjunk abban, hogy volt egy kérdés erre, én a legjobb tudásom szerint igyekszem válaszolni. Lehet, hogy nem fogunk egyet érteni a végén, és ez nekem nem probléma, csak higgy el, hogy nekem is vannak érveim. Tehát a gazdasági válság kezelése szerintem a legjobb irányba halad. Egy, nincsenek össze-vissza adó, nincsen olyan, hogy fölpörgetjük az inflációt, lehet, hogy valamelyik gazdasági elemző azt gondolja, hogy ezt kellene csinálni a kormánynak, de nem ezt csinálja. A kormány épp azt mondja, amit ön is mondott. A nemzeti valutát megpróbálja erősíteni, megpróbálja azt a gazdasági növekedést kihozni az országból, ami benne van. Ennek első lépése, hogy egy, a nemzeti szuverenitásunkat szerezzük vissza, a államadósságot fizessük vissza, ez a legfontosabb cél. A másik legfontosabb cél, hogy egyébként Magyarországnak a költségvetési hiányát ez bizonyos szint alatt tartsuk. Megmondom önnek, mit hallottam én azoktól a közgazdászoktól, akik a kormány számára a programot készítik, ők azt mondták, hogy 2,7-2,8%-os költségvetési hiány alatt automatikusan növekszik a gazdaság, mert hogy plusz pénzt hoz, a fölött meg automatikusan romlani fog. Ezért nagyon fontos, hogy ez a költségvetési hiány alacsonyan maradjon. Éppen ezért a kormány azért minden egyes lépést megtesz. És nem tudom, hogy ön hallotta azt, hogy össze-vissza történnek itt intézkedések. Ismerem az urat, de ne haragudjon, éppen megint ezt mondom, tehát ezzel kezdtem, de ezzel kezdem, hogy nem a döntéseket, vagy a tényeket, vagy a parlamenti törvényeket olvassa el, hanem azt, hogy erről egyébként egy bizonyos szinten nagyon elismert, én is elismerem ember mit nyilatkozik. De a kettő az nincsen összhangban. Ez az, amit próbáltam itt a végén elmondani a parlamentben, mondom, olyan blödségeket mondanak, olyan lelki nyugalommal és hatalmas, elánnal bizonyos képviselők, aminek köze nincs a valósághoz. Tehát arra kérném, hogy ne higgyen nekem, hanem legyen kedves, nézze meg azt, hogy milyen gazdasági témájú törvényeket tárgyal most a parlament. A parlament.hu weboldalán fel van az összes törvény, ami be van nyújtva, meg ami el van fogadva, mindegyik. Tessék megnézni, és tessék megnézni, hogy ehhez annak a Vámosi Nagyszabósnak, vagy bárkinek a véleményével összecseng vagy nem. Higgye el nekem, én ott ülök a parlamentben, látom, hogy nem ezek történnek, amit mondanak. Nyilván ő egy gazdasági elemző. Mi történik, ha a gazdasági elemzőnek nem jön be a véleménye? Ugyanaz, ami a közvélemény kutatóknak, ha nem találják el a választási eredményt. Azt mondják, semmi. Hát bocs, mellé lőttünk.
Uram, meg fogom adni a szót, ha lesz még kérdése. Valóban. Nem önök ketten vitatkoznak, van itt még 30 ember, aki
önnek abban igaza van, hogy a gazdasági fejlődésünk nem éri el azt a szintet, amit az év elején terveztük.
Ennyire miért hagynak le minket?
Nem hagynak le. Ezt rosszul tudja. Nem.
Hát. Volt egy kollégám, aki kint volt, és azt mondta, hogy most már egyre jobb volt.
Uram,
hát én értem.
Sokszor az, hogy a mesélyt,
nem,
Uram, jó, kérem fejezze be, legyen szíves, még egy percig nem hagyta békén, hogy végigmondja a képviselő úr. Utána újra kérdezhet, én meg fogom önnek adni a szót. De ez nem fog menni. Nagyon megkérem, hogy ezt ne folytassa. És most megadom Farkas Pálnak a szót, és utána az úrnak szintén.
Képviselő
úr,
ebben a bizonyosítás fordulott előz, mert nem mint polgármester. És kíváncsi vagyok a véleményét.
Igen.
Hogy a tervezőhitel végtörvezés mennyire fogja a költségvetést megterhelni, mert kötelező világról van szó. Illetve egy és emelők szerint a forint árfolyamára is rossz hatással lesz. Én nem vagyok közgazdász, előre bocsájtom, és nem vagyok érdekelt sem egyébként, mert nincs tervezőhitel. De kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy a költségvetést, illetve a forintártérlátást fogja befolyásolni. Ennyi, egy szó
még. Sokan utazom az országba, és rengeteg közmunkás
dolgozik az utak mentén, egy bizonyos ideje. Ezt komolyan mondom, hogy rengeteget teszik ebbe az utakat, és körülnék. Csak arra reflektálva, hogy nem tett a közmunkára. Köszönöm szépen.
Kezdjük talán a
közmunkával
a végén.
Köszönöm, hogy ezt mondjam, mert ezt mondta nekem tegnap a miniszter is, a belügyminiszter, aki ehhez tartozik ez a dolog, akkor ezek szerint nem hazudott. És nagyon jó helyen van egyébként a belügyminisztériumnál a közmunkakezelés. Mert ott azért katonás fegyelem van. Ő azt mondta, hogy van egy csomó elvégzetlen munka Magyarországon, mert van egy csomó ember, aki egyébként képes elvégezni a munkát. Akkor ezt a kettőt hozzuk össze. Ez történik most. Zárójelben jegyzem meg, Budapesten nem lehetne 45 ezer forintért élő ember találni, aki dolgozik. Mi próbálkozunk nem 45 ezerrel, hanem minimálbérrel, tehát 72-76 ezerrel, parkőrnek például, és az sem nagyon sikerül. Ezzel együtt köszönöm, hogy ezt elmondta. Na, devizahitelesek. A devizahitelesek egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nem csak azért nehéz kérdés, mert sokan vannak, és kis mozgások is nagy költségvetési kiadásokat jelentenek, de ami most van, ugye a végtörlesztés, ott arról van szó, hogy egyébként a felelősséget, vagy a terhet azért, hogy mi történt, a devizahitelezéseknél, annak legalább három felé kell osztani. Ugye egyben egy részt felelős maga az a személy, aki egyébként a devizahitelt fölvette, egy részt felelős az a bank, akinek ezt a devizahitelt nyújtotta, meg egy részt azért felelős az állam is, hogy nem figyelmeztette az embereket arra, még az előző kormány, hogy azért nagyon vigyázzanak azzal, hogy mit vesznek, vagy milyen hitelt vesznek föl. A jelenlegi rögzített árfolyamon való végtörlesztés, ugye ez svájci franknál, ha jól emlékszem, 180 forint, 250 forint az euró és 2 forint a jen, ha jól emlékszem. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk valaki fölvett, nekem sincsen, úgyhogy én sem vagyok érintett, úgyhogy nyugodt szívvel tudok a parlamentbe ezügybe szavazni. Ha valaki forint hitelen van, tehát ebből a szempontból nyugodt ember vagyok, mondjuk 160 vagy 155 forintos svájci frank árfolyamon fölvette a hitelt, akkor 180 forintig nagyjából, mert ugye azon a áron lehet végtörleszteni, az vállalja a kockázatot és fizeti a költségeit, aki egyébként fölvette a hitelt. Amivel egyébként, higgyük el, azért nagyjából ezzel kecsegtették őket a bankok, nem? Tehát amikor én nem voltam deviza alapú hiteltárgyaláson, de ahol mondták, hogy hát persze, deviza alapon van, alacsony a kamat, ez nagyon tetszett mindenkinek, tehát ilyen 3% ez az amaz, mit tudom, mert milyen a kamat. Jó, van benne némi kockázat, mondták a bankosok, mert hát az árfolyam szokott változni, és akkor megkérdezem, és mennyit szokott. Hát egy na, extrém esetben 10-15-20%-ot, hát most mennyi a svájci frankért? Most néztem, 230, nem tudom mennyi. Legalább. Tehát erről nyilván nem hívták fel a figyelmüket, na e fölött ezt a költséget, kockázatot vállalja a bank. Ez nyilván a bankoknak nem jó, és ebből a szempontból terhelheti meg a magyar költségvetést ez a dolog. Következő miatt, és nem csak a áttételesen. Én sem vagyok közgazdász, nekem magyarázták, amit megértettem belőle, próbálom átadni. Tehát, ha a bankok arra költik el a pénzüket egyébként, hogy leírják ezeket a veszteségeket, mert azért ez nekik jelentős veszteség, mert a bankok ugye nem úgy csinálták, hogy mondjuk 25 éves futamidőre vettek ők is svájci frankot, fenét. Ők ilyen egy hónap, fél év, egy évre vesznek svájci frankot, és azt folyamatosan kell fizetniük. Nekik hatalmas veszteségeket okoznak ezek a rögzített árfolyam. Most jelenleg már magasabb ugye az árfolyam. Ezt ők le fogják írni valahonnan, ha ezt leírják, nem marad pénzük hitelezni. Ha nem tudnak hitelezni, akkor nem fog elindulni a gazdaság, akkor a vállalkozók nem fognak majd hitelt kapni arra, hogy létrehozzanak valamit, akkor nem lesz áfa bevétel, akkor nem lesz társasági nyereségadó bevétel, így érintheti ezt a költségvetést. Arra természetesen vannak elemzések, az 1 forinttól az 1000 milliárd forintig, hogy milyen kihatása van ez a költségvetésre, én egyiknek se hiszek. Majd meglátjuk, hogy pontosan milyen kihatása lesz. Egyébként a legnagyobb probléma ezzel leginkább az, bár szerintem ez egy nagyon jó döntése a magyar kormánynak, hogy tényleg a bankrendszert azért egy határon túl azért nem lehet feszegetni. Sok pénz van a bankoknál, mert hát egyébként miért ne lenne náluk? Hát az a dolguk, hogy hitelt adjanak. Csak már az előző gazdasági válságnál, és például az OTP-nek a vezérigazgató helyetteseivel beszéltem, mert a önkormányzatunk is az OTP-nél van, mint számlavezető bank, és ilyenkor évvégén mindig összehívja a polgármestereket egy tájékoztatóra, és mondta, hogy nekik rengeteg pénzük van, de senkinek nem kell hitel. És mondom, hogy hát de miért? Hát mennyire adtok? Mennyi? Hát egy 12-13%-ra adnak hitelt. Hát, ja, mondom, azért senkinek nem kell. Ugye korábban sokkal alacsonyabban adtak hitelt, tartalék voltak például az OTP is. Zárójelbe jegyzem meg, ebből a végtörlesztésből több kimenet van. Ahány közgazdász, annyiféle kimenetet van. Én a legvalószínűbbnek a következőt tartom. A magyarországi multinacionális bankok egy jelentős része, mondjuk 3 bankra mondom, ki fog vonulni Magyarországra. Azt mondja, itt nem érdemes foglalkozni ezzel a dologgal. Ellenben a magyar bank, ugye az OTP, mondjuk ki mennyire mondja, hogy magyar, de mondjuk OTP, a tradicionális magyar bank viszont meg fog erősödni, mert azért neki lesz hitelállománya. Ugye a végtörlesztés nem csak annak jó, akinek van a fiókba 15 millió forintja, mert ennyi a hitele, csak nem akarta kifizetni, hanem annak is jó, aki azt mondja, hogy jó, eddig volt egy bizonytalan svájci frank hitelem, alacsony kamattal, magas devizárfolyammal, de most ezt kiváltom forint hitelre. És akkor majd például megjelenik az OTP, és akkor fog forint hitelt adni. Ha ad forint hitelt, akkor ő vissza tudja fizetni a devizahitelét, persze mindenki egyesével meg fogja magának nézni, hogy neki megéri-e a 3%-os kamat, vagy mondjuk a 7-8%-os kamat forintba, vagy devizába. Mindenki ki fogja magának számolni, ezért nem érint mindenkit ez a devizahitel végtörlesztéses rész. Egyébként a kormány számos dolgot hozott a végtörlesztésnél, például ilyen nagyon fontos, csak keveset beszélünk róla, például az egyoldalú szerződésmódosítás tilalma. Ugye a bankok korábban azt mondták, hogy hát akkor a... Vagy mondok egy másikat, ugye a mostani intézkedés csomagban van benne az, hogy semmi olyat nem lehet, olyan költséget nem lehet felszámolni devizába a banknak, ami neki forintba keletkezik, vagy hát nem devizába keletkezik. Mondok egy példát, kezelési költséget devizába számolták el? Hát a kezelési költség itt Magyarországon annak a kezelőnek forintot adnak, könyörgöm. Hát neki az forintba jelentkezik. Hát akkor fizesse el is azt meg forintba. Tehát az összes ilyen, egy csomó lépése van a devizahitelesnek, a legfontosabb persze ez, hogy vissza lehet fizetni. Engem sokan megkerestek már, hogy mikortól, meg hogyan, meg mit, nem sokára, sőt szerintem már akár mostantól is lehet tárgyalni erről. Így van. Tehát én azt tudom mondani, hogy szerintem a magyar állami költségvetésre áttételesen van ennek hatása, leginkább a bankokra van hatása. Az áttételes hatását majd meglátjuk. Hát én emlékszem rá, amikor a multiadót bevezette a kormány, mit mondtak a parlamentben az ellenzékiek, ezt majd áthárítják, meg a bankadót, ezt majd áthárítják a lakókra, mindenki, a lakosok fizetik meg a végén, aztán mégsem sikerült áthárítani. Úgyhogy sokan elemeznek sok mindent, a végén majd meglátjuk, de mondom, szerintem ez a magyar gazdaságot nem fogja csődbe vinni. Annál nagyobb probléma lesz egyébként, hogyha netán a költségvetési hiányt nem lehet bizonyos szint alatt, vagy az államadósságot nem lehet bizonyos szint alatt tartani. Az sokkal nagyobb probléma lesz.
Ön jelentkezett, vagy már rosszul láttam? Parancsoljon. Később. Ön hátul? Parancsoljon.
Az volna a kérdésem, hogy pont kormányban, amikor a 90-es években a Magyar Nemzeti Bankot úgymond függetlenné tette, ami azt jelenti, hogy csak tőlük független, meg a magyar államtól, meg a magyar kormánytól, de nem független a nemzetközi rabló pénzügyi köröktől, hogy mikor fogja a kormány visszavenni a Magyar Nemzeti Bankot.
Az ügy folyamatban van, a következő lépéseket tettük eddig. És itt őszintén be kell vallani, nem jött be, amit először gondoltunk. Ugye mit gondoltunk először? Azt gondoltuk először, hogy az a bankvezér, aki egyébként 8 millió forintot keres havonta, hogyha 2-t fog csak keresni, akkor neki nem lesz az jó. Ugye bevezette a magyar állam azt, hogy állami intézményeknél havi 2 millió forint a plafon, amennyit kereshetnek, így ez a Nemzeti Bankra is vonatkozik. Azt gondoltuk, hogy akkor ez így, hogyha negyed annyit pénzt keres, akkor ez nem lesz neki jó. Aztán itt, ahogy én is mondja, függetlenné vált idézőjelben még a horkormány alatt a bank Magyarországtól, és így ezt valahogy meg tudták umbuldálni, hogy ez mégsem legyen annyira fájó Simor úrnak. Akkor kitaláltuk, hogy jó, akkor a monetáris tanácsnak a létszámát emeljük föl, és akkor már több olyan képviselő kerülhet be, aki talán inkább a magyar kormánynak az érdekeit képviseli, nem a bank szektor érdekeit. Ez részben jött be. Azért azt tegyük hozzá. Én azt gondolom, hogy szépen lépésről lépésre haladni fogunk. Sokkal jobban kéne ebbe haladni, ebbe egyetértünk. De sajnálatos módon, úgy, ahogyan is mondta, a kormány keze ebbe meg van kötve. Ez is egy olyan harc, amit a szabadságunkért meg kell vívnunk. Előbb-utóbb ebbe is nyerni fogunk. Nem tudom hadászatban mennyire jártasok, de azt biztos hallották, hogy több fronton harcolni sokkal rosszabb, mint egy fronton. Mi most elég sok fronton harcolunk, már a kormány, úgyhogy szerintem előbb-utóbb ezt a frontot is tovább fogjuk élezni, vagy erősíteni fogjuk a csapatainkat, vagy nem tudom, mit mondjak ehhez a dologhoz, de önnek igaza van ebbe kellene változtatni.
Most nekem is lenne, van több kérdésem, de most egyet magamhoz ragadnék. A képviselő, amikor beszélt az elején, mondta ezt, ami nagyon tetszik nekem, hogy ne a jog uralkodjék, hanem az igazság. Ezt én már nagyon régen hiányolom, már hogy 500 éve legalább, vagy 555. De az is lehet, hogy csak legenda. És hát való igaz, hogy a magyar állam meg a magyar kormány keze ezer módon meg van kötve, és nagyon sok fronton kell harcolnia. És hát az egyik nagy megkötés ez a híres jogállam, tehát a igazságszolgáltatás, a bírói karnak a teljesítménye, az arra, hogy bevételezőt az kiváló, viszont a igazságszolgáltatás terén az azt hiszem, hogy ha van valami, amit el lehet ítélni, az maximum. Csak nézzünk az ügyeket, amit ezer millió évig tárgyalnak eredmény nélkül, illetve minden bűnözőt kimosnak. A kisembert meg elsikálják egy hónap alatt. És úgy tudom, hogy 13. havi fizetés egyes egyedül nekik jár. Mindenki másnak meg lett szüntetve. Hát, hogyha józan eszükre nem hallgatnak, talán anyagilag meg lehetne őket fogni. Például ez egyenesen arcpirító, hogy jár nekik, és hát azon kívül is, hogyha nem hajlandók dolgokat végezni, akkor talán anyagilag meg lehetne őket fogni. És ugyanide vonatkozik, én megmondom őszintén, az ügyészséggel is igen elégedetlen vagyok, pedig Pol Péter a legfőbb ügyész, aki itt a kerületünkben volt képviselőjelölt annak idején, és csinálhattunk volna egy jó boltot. És csak annyi, hogy sorolhatnék sok mindent, de az utolsó eset például a Móri gyilkosságnál a tanúk, a Kaiser Edének a tanúi még mindig zaklatja az ügyészség, csak példát mondok, akik igazat mondtak végül, és Kaiser Ede ott se volt, és ők is igazat mondtak, és a ügyészség továbbra is zaklatja őket. Tehát ez a igazság, erre egy témára vonatkozólag lenne a kérdés.
Nagyon jó a kérdés. Az a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Pol Pétert személyesen ismerem, még a régi időkből, amikor itt volt képviselőjelölt. Ráadásul, amikor a parlamentben neki kérdésre kell válaszolni, akkor pont a mögöttem levő sorban ül. Úgyhogy szoktunk beszélgetni. Én mondtam is neki, hogy Magyarországon ma a legnagyobb jogbizonytalanság a bíróság lassú működése. Mert az tarthatatlan, hogy valaki elkövet egy bűncselekményt, és mire ítélet születne, főleg kisebb bűncselekményekben, mire ítélet születne, addigra már kiengedik, mert már többet ült előzetesben, ha egyáltalán ült előzetesben, többet ült előzetesben, mint amennyi a maximálisan kiszabható büntetés. És akkor innentől kezdve ítélet nélkül puf kiengedik, hogy akkor csókolom, mert te már 5 évet leülted, akkor, vagy 3-at, akkor már nem lehet. Léptünk ebbe előre, és ebből is megint nagy balhé volt, csak a sajtóban nem biztos, hogy átjött, mert nem mindenkit érintett, csak leginkább a jogászokat. Hogy képzeli azt a kormány, hogy megmondja, hogy egyébként a bíró hogy ítélkezve. Ugye azt mondta, hogy a közép aránytól főfele kell. Tehát ugye 2-6 évig terjedő, mondjuk akkor 4-től főfele kell ítélkezni alapesetben, és akkor lehetnek még enyhítő körülmények. Mert korábban az volt, hogy az alaptól számoltak főfele. Most bevezették, hogy akkor középtől kell főfele, mert ugye a bírói szabadság az odáig terjed, hogy a törvény beleírta, bármit kiszabad. Aztán nagyon fontos lépés volt az, hogy a kiemelt bűncselekményeknél, főleg a politikusok által elkövetett kiemelt bűncselekményeknél az ügyész most már dönthet, hogy melyik bíróságra adja be az ügyet. Ugye eddig úgy volt, hogy területi hatálya. Tehát ha Budapesten lakik, vagy Budapesten követték el, akkor Budapest fővárosi bíróságra lehetett beadni, ami köztudottan nagyon lassan dolgozik. Soha büdös életben nem lenne belőle ítélet. Ráadásul szerintem a magyar jogrend túlságosan megengedő, ugye van első fok, másodfok, az még rendben is van. És utána még legfelsőbb bíróság, meg még utána fölvizsgálat, meg nem tudom micsoda, teljesen fölösleges ennyi fajta rendszer szerintem, de nem vagyok jogász se, tehát ez én nem értek, én meghallgatom a jogászokat, ők azt mondják, ez így helyes. Az én igazságérzetemet egy kicsit bántja, sőt nagyon bántja az, hogy nagyon elhúzódnak az ügyek. De természetesen ezt ezzel a bírói karral nem lehet megcsinálni. Éppen ezért nem tudom, abból nagy hörgés volt, ugye, hogy a bírók is menjenek a nyugdíjkorhatárba nyugdíjba, ugye? Hát akkor most menjenek, jöjjön a friss erő, rengetegen várnak arra, hogy bírói kinevezést kapjanak, akkor jöjjön egy új generáció, aki majd gyorsabban intézi az ügyeket. Én tanúként szoktam járni bíróságra ritkán, hát katasztrofális, milyen lassan működik egyébként az ügy. Tehát például elnapolnak egy ügyet, és fél évvel későbbre hívják össze. Addig semmi nem történik, egyébként 3 nap alatt meg lehetne csinálni, mert mondjuk azt mondja a bíró vagy a bírónő, hogy akkor az egyik felet arra kéri, hogy csatoljon be egy dokumentumot, de ahhoz 1 nap is elég, nem kell arra fél évet várni. De addigra tűzik a következő tárgyalás, aztán ez húzódik. Ebben változás lesz, mondom, a bírói kar idősebb részének nyugdíjba küldésével és a friss erők elhozatalával, azt nagyon jól mondta Gyuri, hogy pénzt kaptak többet egyébként. Tehát kevés olyan szektora volt a tavalyi évi vagy idei évi költségvetésnek, aki jobban jár. Ilyen volt a bírói kar, ugye több pénzt kaptak, pont az átalakítás miatt, illetve a sport ilyen terület volt, ami többet kapott, meg némi lobby erővel az önkormányzatoknak földút építi, aszfaltút építése kiarcoltunk némi pénzt, azok jártak jobban, aztán slusz. A többiek mind ugyanazt kapták, mert talán még volt, ahol kevesebbet is. Tehát ezzel, én nem tudom, hogy egyébként kapnak-e 13. havi fizetést, jó, hogy mondod, én utána nézek.
A Demokratában hosszú cikk volt róla a részletes.
Nem lehetetlen, nem lehetetlen. Minden esetre az igazságszolgáltatást föl kell gyorsítani. Nem tudom, ki járt-e már Amerikába, én még nem. Bocsánat, még egy dolgot hagyd mondjak. Ugye bevezettük azt, hogy nem feltétlenül kell Pitiáner ügyekbe a bírónak ítélkezni, hanem vannak mellette a ülnök, nem ülnök, valakik vannak mellette, akik nem bírók, hanem valaki segéderő, az is tud ítélkezni. Amerikában én nem jártam, de mesélték. Gyorshajtás, rendőr elkapja, bevitte a ügyészhez, 1 órán belül ítélet, pénzbírság, puff, az mehet. Vagy esetleg egy éjszakát ott töltött, az kész. Azonnal bírósági ítélet volt 1 nap alatt. És akkor nem volt fellebbezés, hogy én egyébként nem láttam az órát, meg egyébként véletlenül elfelejtettem, hogy a gázpedál, nem az a fék. Ilyenek nem voltak. Kész, meg volt. Taxatíve ennyire ment, ennyi puf, ennyi pénzbírság, dank, mehet. És sorban tárgyalták az ügyeket, azt mondja, hát a tűtek folyosó szépen, és 2 perc alatt meg volt minden tárgyalás. Az pont. És ugye Amerikában azt mondják, hogy a legnagyobb demokrácia van, nem? Nálunk meg akkor, hogy most ugye az volt, a parlamentben vita volt, és be is terjesztette a kormány, és el is fogadták, hogy a kiemelt ügyeknél a védőügyvéd nem lehet bent az első 48 órában a kihallgatásnál. Hát mit mondod, demokráciának a csorbolása, itt aztán már ez nem Európa, ez már nem is demokrácia, itt aztán már mindenki meghat. Aztán miért is? Miért megkérdeztem, hogy miért van erre szükség, mert nekem is gyanús volt, hogy a védő miért nem lehet ott. Hát azért, mert ugye a védő meg a gyanúsított, akkor össze tud beszélni, hogy milyen dokumentumokat és hol kell eltüntetni. Aztán pont. És innentől kezdve aztán már nem lehet utána járni a dolgoknak. Most ezen egy kis finomítás van, mert ott lehet, csak nem beszélhetnek egymással, ami egyébként helyes. De azért tegyük hozzá, hogy a igazságszolgáltatás gyerekcipőben jár Magyarországon, és jogszolgáltatás van, nem igazságszolgáltatás. Hát megnézik a törvényeket, és az alapján próbálnak valamit csinálni. Ha a jog olyan lenne, mint ami a erkölcsi alapunkhoz, meg az igazsághoz tartozik, akkor sokkal könnyebb dolga lenne a bírónak is, és szerintem jobb, többet kéne dolgozni. Egy zárójeles megjegyzés még ehhez hagyd tegyek. Küzdünk azért a pesti külső kerületek, hogy külön bíróságunk legyen. Tehát a 14, a 17, a 18, a 16 és a 15 szeretne egy külön ilyen kelet-pesti bíróságot, vagy valami ilyesmit létrehozni, ugye, mert rengeteg ügye van, hogy ezeket az ügyeket rendezzük gyorsabban valahogyan. Nem, ennek a néhány kerületnek egy legyen. Ugye most van a pesti központi kerületi bíróság, meg a budai, aztán slusz, hanem legyen ezeknek a néhány kerületnek egy külön bíróság, és a többinek egy másik. Épp tegnap volt az általános vitája ennek a parlamentben, a Papcsák Feri, a zuglói polgármester, ennek az élharcosa. De igazad van, Gyuri.
A hölgy először, és utána majd.
Én szeretnék hozzászólni a hitelesek ügyéhez, én is érintett vagyok. Akkor, amikor körülbelül egy éven keresztül elvesztettem az egész befizetésemet a zárkülönbözet miatt, akkor senki nem sajnálta a bankokat. Amit befizettem egész évben, évvégén értesítést kaptam, hogy talán még többet tartozom, mint az
évvégén.
És rendesen befizettem. A másik meg az, hogy ez most nem úgy, hogy mindenki rohadt forint hitelért, mert a mai nap ugyanúgy meg kell felelni a hitel felvételének, a követelményeinek, mint amikor felvettük a svájci frankit, ahogy akkor is mindent megvizsgáltak, meg mit tudom én, sőt, akkor nem vizsgáltak meg,
na, ez volt
mint most a forint hitel felvételén. Na most, ha valaki úgy kimerült, hogy nem tud ürékről leszteni, és mondjuk, hogy munkanélkül lehet, és nem tud forint hitelt felvenni, akkor most mi van?
Neki
nem
van.
Kell sajnálni a bankokat, úgyhogy...
Bankokat szerintem, ez a kormány nem sajnálja a bankokat.
Hát csak van,
aki
sajnálja.
Hát...
Mert mi lesz,
nem vagyunk egyforma.
Hát legalább lesz helyette magyar bank.
Hát persze, de...
Nemrég láttam éppen kibot írva, hogy első magyar bank.
Vannak olyan, és ez kétségtelen. Akinek még ez se segített, se a végtörlesztés, se az, hogy fixáron folyamon tudjon fizetni, és akkor utána majd azt jóvá írják, hogy a futamidő hosszabbodik meg, azoknak van a eszközkezelő, aki majd megveszi az ingatlanát, és akkor utána bérlőként lakad benne. Hogyha meg teljesen már használhatatlan, akkor nem tudom, Ócsán, vagy hol építenek majd házakat azoknak, akik teljesen rossz körülmények közé laknak. De itt van egyébként a bankoknak egy nagyon jó volt a kérdés, a bankoknak a legnagyobb felelőssége, hogy úgy adtak embereknek hitelt, hogy előre tudták, hogy be fognak dőlni. Hát hozzám jönnek be polgármesterként fogadóórára olyan emberek, most név nélkül mondom, egy mátyásföldi hölgy jött be hozzám, hogy hát most már gond van, mert kéne segíteni az önkormányzatnak, mert hát árverezik nem sokára a házát. Hát mondom, és akkor hogyan meg mint? Hát hogy neki van deviza alapú hitele, és hogy fölment a törlesztő részlet, és hogyha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy 340 ezer forintot kellene havonta fizetni. Hú, mondom, az nagyon sok. Mondom, és mennyi volt a kezdő részlet? Azt mondja, 250 ezer forint havonta. Mondom, az se kevés. Miből fizeti? Azt mondja, hát igazából ő talán kozmetikus, lehet, hogy fodrász, nem tudom. Volt a férje meg eredetiségvizsgálattal foglalkozott ott a családi ház pincéjébe, és hát ebből viszonylag jól kerestek, mondom, és bejelentettem. Hát így is, úgy is. Minimálbérre volt bejelentve ő is, a férje is minimálbérre volt bejelentve. Fölvettek szabad felhasználású hitelt, ami természetesen az ő állítása szerint is miért ne higgyek neki, az ingatlanra költötték. Persze ettől függetlenül el is utazhatta volna, vagy vehetett volna belőle csokoládét, mindegy. A lényeg az, hogy a viszont jelzálog alapú a hitel, tehát a háza van alatta. Hát a férjével megromlott a viszonya, amikor csődbe ment az eredetiségvizsgálat, a férje ott hagyta, van talán három gyereke, kettő ebből már felnőtt és külföldön is élnek. Így az a nagy ház, amit építettek, teljesen üres. Van még egy lányával, talán laknak együtt, ketten a hatalmas házba, és hát akkor most mi legyen? Na de könyörgöm, két minimálbérre bejelentett ember, hogy kapott annyi hitelt, hogy 250 ezer forintot kellett neki törleszteni? Hát a minimálbér volt akkor 56 ezer, mondjuk 100 ezer forint bejelentett jövedelemből, hogy a fenébe lehet annak a két és félszeresét elkérni kamatnak?
Én megmondom, hogy hogy kaptak.
Na hogy?
A Hermina ház, ami ott épült az Erzsébet királynő végénél, oda ki volt írva, hogy ha van egy lyukas zoknia, akkor nálunk nulla kezdő tőkével jöhet hitelért.
Na jó, de ezt kellett volna, könyörgöm, van ilyen magyarországi szervezet, akinek ezt kellett volna vizsgálnia, úgy hívják, hogy a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. Miért nem vizsgálta? Mert ugye itt azért ez a felelősség megáll, vagy ott van az, ha tudta volna, mert a legnagyobb bűn szerintem, amit elkövetett a szocialista kormány, sok mindent elkövettek, de ami szerintem a stratégiailag elkövetett hiba, az az, hogy a Fidesz által elindított lakásépítési programból a kedvezményes hitelt kivették alóla. Ugye mit mondtak? Semmi nem változik, semmi, csak piaci alapra helyezzük a hitelezést. Hát pont ez volt a baj. És akkor utána a piaci alapon, amikor ugye a forint drága volt, akkor jöttek a svájci frankos hitelek, meg a jenes, meg az euró alapú hitelek, amik alacsony a kamat. És ugye azt mondták, hogy hát nem nagyon fog ingadozni, 10-15%, 20%, hát ki tud arról, fog ingadozni, de sokkal kevesebbet kell fizetned. És ugye mit mondott az ember? Korábban, 2-3 évvel ezelőtt valaki fölvett, mint például én is, azt hiszem 4%-ra hitelt, vagy valami ilyesmi, ami a támogatott forint hitel volt annak idején. Most meg neki kapott volna 12%-ra forint hitelt. Hát akkor nem jobban megéri neki 3%-ot kamatot fizetni? Jó, hát van ebben egy kis bizonytalanság, ez a deviza, hogy változik az árfolyam. Hát nyilván mindenki úgy akart hozzájutni. Hát kellett volna azért a magyar államnak szó, nem neki kellett volna kezdeményezni azzal, hogy kivonul a forint alapú kedvezményes lakáshitelekből, hanem neki kellett volna ezt fenntartani. Ez a legnagyobb bűn. Ebből van egyébként én megítésem szerint a legtöbb devizahiteles. És most persze, ahogy amilyen az élet, annak kell megoldania, megint a Fidesznek, aki egyébként egy jó rendszert elindított annak idején, azt keresztül vágták, rossz lett, fölhalmozott egy hatalmas adósság, és most nekünk kell megoldani. Hát megint ez van. De meg fogjuk oldani, mert azért ez a kormány azért higgyék el, hogy eléggé eltökélt ebbe a dologba.
De az osztályoknál ez a devizahitel szakértőket 2005-ben és 2008-ban Magyarországon figyelmeztetett.
Hát persze, ez egy csomó minden.
Hát és most letagadtak rá, mert nem akarsz.
Nem emlékeznek.
Hát, de ezt megmondta a miniszterelnök. Hát ekkora böszmeséget még nem lehet el ország mindig.
Hát ez az.